Üdvözlöm kedves nézőinket, új adásra jelentkezik a Nagyító, a Ma Hét Média Család politikai háttérműsora. Vennünk a stúdióban, ahogy ezt már megszokhatták, Kollák Zsolt. Szervusz, üdvözöllek.
Szervusz, Krisztián. Köszöntöm én is a kedves nézőket.
Szokásos témánkkal nyitunk, koronavírus járványvédekezés, és ha megnézzük az elmúlt hét napot, akkor azért van miről beszélni. Voltak kevésbé eseménydús hetek mögöttünk, ami nem feltétlenül baj, de most talán jó hírekkel kezdhetjük a járványvédekezés témáját, ugyanis a járványmutatók úgy tűnik, folyamatosan csökkennek, ugye mai friss adat, most már 2000 közelében van a kórházban ápoltak száma, ami majdnem 4000 is volt a járvány tetőpontján. Tehát kezdjük talán a jó hírekkel, aztán beszélhetünk majd olyan dolgokról is, amelyek nem feltétlenül jó hírnek számítanak a témában.
Végre ezen a héten megtörtént a bejelentés, hogy enyhítik a járványügyi szabályokat. Ugye a érvényben lévő Covid-automata szabályainak megfelelően történik ez az enyhítés.
Ez az országos Covid-automata most.
Igen, ugye ami eddig fekete színű volt, helyesebben még jelen pillanatban is az, és hétfőtől fog váltani, és ennek megfelelően megnyithatnak végre a boltok és a szolgáltatások. Igaz, hogy szigorú járványügyi előírások mellett, ugye előírás, hogy 15 négyzetméterre juthat egyetlen vásárló, illetőleg hát a szolgáltatást igénybe vevő vendég, de ennek dacára szerintem ez egy jó hír.
Hát
gondoljunk be, hogy hónapok óta tartottak zárva ezek a boltok, és hát nem tudtuk elérni a szolgáltatásokat sem. Ez a lazítás, ez az enyhítés egy nagyon jó hír Szlovákia számára. Viszont a járványügyi mutatók alakulása azért hagy kérdőjeleket. Éppen ezen a keddi sajtótájékoztatón meglehetősen óvatosan fogalmaztak azok, akik erről beszéltek. Ugye itt is némi furcsaságot az okozott, hogy Igor Matovics pénzügyminiszterként jelentette be az enyhítéseket. A magyarázat erre az
erről
volt...
majd beszéljünk, mert ez nagyon érdekes.
A magyarázat erre az volt, hogy ha már a rossz hírek hozója ő volt, akkor a jó hírekről is számot adhasson. No, minden esetre tény, ami tény, azért ott van a félsz a járványügyi szakemberekben, persze, hogy a húsvéti ünnepek hatása esetleg kedvezően érinteni.
Igen, és azért vannak rossz nemzetközi példák, ha belegondolsz. Voltak elhamarkodott nyitások, igen, akár Csehországról beszélünk, akár a portugálokról január elején, akár Ausztriáról.
Mert hogy könnyen visszaüthet.
Igen.
És hát Szlovákiában is mutatkozik azért, hogy az a sokat emlegetett reprodukciós ráta, az R0-val jelölt szám, ami ugye a járvány terjedését mutatja, emelkedésnek indult. A legjobb időszakban már ilyen 0,75 körül járt Szlovákiában, ami azt jelenti, hogy 75, tehát egy ember nem egész egy embernek, hanem csak 0,75-nek adja át. Tehát a járvány terjedése lassul, amikor egy alatt van a reprodukciós járáta, de sajnos emelkedett, és újra egy közelében jár Szlovákiában, legalábbis az elmúlt napok tapasztalata ez volt. Ez azért figyelmeztető jel, hogy nem dőlhetünk hátra, és megfontoltan kell ezeket az enyhítéseket megtenni a kormánynak.
Ha már enyhítésekről beszéltünk, és megfontoltságról, ugye ez tegnap esti hír volt, hogy a maszkviselés szabályait is változtatják, hát ilyen talán tavaly március óta nem volt, vagy április környékén, mikor bevezették a kötelező maszkviselést kültéren. Ezt most eltörlik, és úgy néz ki, hogy hétfőtől, ha jól emlékszem, most már külterületen egy ilyen 5 négyzetméteres buborékon belül egy embernek nem kell hordani a maszkot. Nem csak az FFP2-es maszkot, a klasszikus szájmaszkot sem.
Emlékeim szerint a nyári hónapokban és a koraőszi hónapokban sem kellett a kültérben viselni a maszkot, de való igaz, az őszi hónapok óta ez volt az első szigorítás egyébként, hogy kültéren is kötelezték a polgárokat a maszkviselésre. Hozzá kell tegyem, hogy ugye valóban ez az 5 méteres távolságtartás lesz továbbra is elvárás, és akkor sem kell maszkot viselni, ahogy egyébként eddig sem viseltük zömmel, legalábbis beltéren semmiképpen, hogyha egy családon belül hozzátartozók társaságában vagyunk. Most már érvényes lesz kültérre is, hogy ott sem kell, ha azonos emberekkel tartózkodunk.
Tehát egy háztartásból való
így van, pontosan,
emberek
pontosan, így, így. Ez valóban egy könnyebbség. Tegyük hozzá, mindannyian érezzük ezt már, hogy bizony a maszkviselés egyre terhesebb.
Igen.
Hadd ne mondjam, az ember már a fülén érzi idővel.
Igen. Különösen itt a spotlánkok fényében a nézőknek igen, mondjuk igen, azért igen, elég kellemetlen tud lenni egy hosszabb adás. Így
az maszkban. Az igazság, hogy valóban egy szó szerint egy nagy-nagy levegővétel lesz mindannyiunk számára lélegzethez jutás, ha megszabadulhatunk a maszkoktól. Egyelőre még az időjárás nem túl kedvező, és a tavasz még nem nagyon kacsingat ránk, de azért talán az első jó lépés az lesz, hogy kültére már tényleg nem kell viselnünk a maszkot. Ez jelzi, hogy jó irányba haladunk, de azért az előző gondolatot sem szeretném félbehagyni. bizony figyelnünk is kell, hiszen az általad is említett nemzetközi példák igazolják, hogy egy kevéssé meggondolt nyitás és az emberek óvatosságának a feladása az bizony oda vezethet, hogy a negyedik hullám is beköszönt. Ugye Szlovákiában a második és a harmadik összemosódott, ezért aztán a járványügyi szakemberek sem beszélnek harmadik hullámról, amikor várják.
Sőt, hát sokan az első hullámot sem teszik tavaly év tavaszára, ugyanis azt mondják, hogy már annyira legyengült állapotban és olyan időjárási körülmények között jutott el hozzánk a vírus, hogy tulajdonképpen nem tudta befutni
Igen.
azt a pályáját.
Nálunk
Úgyhogy
ugye
ősszel kellene talán első hullámot emlegetni
az őszi
sokak
és a
szerint.
téli hónapok voltak a legnehezebbek, és ebben tényleg bízhatunk, hogy a nehezén túl vagyunk, de az óvatosság indokolt, és a kormány lépésén is látszik ez, tehát azért lehetett érezni, hogy nagyon óvatosak, hosszú hetekig kivárt a kormány. Egyébként a kórházban ápoltak száma, amihez kötötték a Covid automatában az enyhítést, tehát hogy a feketéből, a legsúlyosabb fokozatból a bordóba váltsanak, ez már korábban teljesült,
Igen.
április elején teljesült, és már április közepét írjuk, és tulajdonképpen most lépünk egy ilyen fokozatot, miközben 2000 környékén már egy következő
Igen,
enyhítés
épp ezt akartam
történhetne
mondani, hogy
meg.
3500 volt ugye a szint a fekete és a bordó fázis között, és most közeledünk a bordó és a piros fázis határához, ami már hát egy ilyen másfél éve gyakorlatilag példátlan, vagy inkább egy év, és két hónapja példátlan enyhítésre
Ugye
járna.
2500 is, hogy pontosan fogalmazunk, 2500 és a 2000 felé közelít most a kórházban ápoltak száma. Igen, ezek kétségtelen jó jelek, és hát ugye azt mutatja, hogy lecsengőben van a járvány, hiszen a kórházban ápoltak száma már a korábbi fertőzésekből adódik, de sajnos azt nem mutatja ez a szám, hogy jelenleg mennyire gyorsul, vagy mennyire sem. Az elmúlt napokban sajnos többször is azt láttuk, hogy a PCR tesztekkel beazonosított fertőzöttek pozitivitása, tehát az összes elvégzett teszten belül a pozitivitás többször is újra meghaladta a 10%-ot. Ma éppen egy kedvezőbb adatot láthattunk. És ez egy impulzus lehet a kormánynak, hogy ezeket az enyhítéseket határozottabban keresztül vigye, hiszen a félsz lassacskán azért múlóban lesz, a húsvéti ünnepek óta lassacskán 2 hét telik el, és ugye pontosan ennyi a lappangási ideje a koronavírusnak, hogyha a húsvéti nagy jövés menés hatására kedvezőtlen folyamatok indultak volna meg a szlovák járványhelyzetben, azt azért mostanra látnunk kellene. Úgy tűnik, hangsúlyozom, úgy tűnik, ez nem következik be, tehát nyugodtabb szívvel lehet azt mondani, hogy valóban meg lehet nyitni a boltokat, a szolgáltatásokat, enyhíteni a kiárási korlátozásra vonatkozó szabályokat, illetőleg a maszkviselést is ilyen módon, hogy most is kell, és kötelezettségét is enyhíteni.
Múlt héten a Nagyító extra adásában, ugye csütörtökön délután beszélgettünk a Sputnik ügyről, az orosz vakcinák kapcsán kirobbant, hát most már mondhatom azt, hogy belpolitikai botrányról, ugyanis tovább gyűrűzött a szituáció. Pénteken ugye az adásunk másnapján Igor Matovics és Gyimesi György Magyarországon jártak, találkoztak Szijjártó Péterrel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is, és a találkozó egyik, vagy tulajdonképpen a találkozó eredménye az volt, hogy Magyarország vállalta, hogy amennyiben a szlovák fél ezt igényli, akkor a Sputnik vakcinákat a saját magyarországi laboratóriumokba bevizsgálják, ami már rendelkezik azzal az engedéllyel, vagy azzal a licenccel, amit az oroszok elvárnak. Ugye Matovics állítása az volt, hogy az orosz fél fő problémája a Szlovákiával az volt, hogy olyan laboratóriumban vizsgáltatták be a Sputnikot, aminek nincs ez az akkreditáció, nincs ez a licensze. És Magyarország felajánlotta a segítségét. Hát ehhez képest péntek után is újabb fodrokat vetett az ügy. Ugye Matovics tegnap tartott egy hosszabb, majd 2 órás sajtótájékoztatót, ami hát a legszebb pillanatait idézte az ex-miniszterelnöknek, ha azt nézzük, hogy milyen vádakat fogalmazott meg, és milyen védekezési pozíciókat vett föl. Annyira szövevényes már ez a Sputnik, ugye, megmondom őszintén, nagyon nehezen tudok most már én is eligazodni benne, aki hát aktívan fogyassza és kezeli a híreket. Próbáljunk meg egy kicsit tiszta vizet önteni a pohárba. Kinek van igaza, vagy igaza van itt egyáltalán valakinek?
Én abban bízom, hogy a szlovák polgároknak lesz igaza, és elérhetővé válik a vakcina. Ugyanis bár Szlovákia uniós összevetésben még a jobbak közé tartozik,
hát,
az átoltottságban.
Igen, olyan 17% körül van, és az uniós átlag 16%.
Igen, igen. De tegyük hozzá, hogy épp a legveszélyeztetettebb korcsoportokban, meg Szlovákia azért csak zárkózik föl ehhez az uniós átlaghoz. És hát ugye egyre másra azért hallani híreket az AstraZeneca vakcina használatának felfüggesztéséről, vagy leállításáról. Sőt, azt is lehetett hallani, hogy az Európai Bizottság nem akarja megújítani a szerződést a céggel.
Bocsánat, ezzel kapcsolatban egy gyors megjegyzés. Ezek múlt heti adatok, nagyjából 240 ezer szlovák állampolgár kapta meg, múlt heti adatról beszélek, azóta nyilván ez módosult, 240 ezer szlovák állampolgár kapta meg az AstraZeneca vakcina első adagját, és a második adagját mindössze 96 ember. Még egyszer hangsúlyozom, múlt heti adatokról van szó, nyilván ez módosult, de nem hiszem, hogy érdemben komolyabb záródás lenne az olló két szára között. Úgyhogy óriási probléma lehet abból, hogyha az AstraZeneca-t itt fölfüggesztik, akár uniós szinten.
Ugye tegyük hozzá, hogy 10 hétre tolták
igen,
ki azt a
ez sem
határidőt,
véletlen.
21 napról, ami ugye az emlékeztető oltás beadására vonatkozik. De ugye fontos megjegyzés, hogy az emberek egyre inkább elbizonytalanodnak, hogy regisztráljanak-e az AstraZeneca oltásra. És azok a számok, amiket látunk, vagy hát azok a rendelkezések, hogy most már ugye a 40 fölötti korosztály is regisztrálhat az oltásra, illetőleg azt fontolgatja a minisztérium, hogy eltörlik az életkori korlátokat. Ez nem azt jelzi, hogy felgyorsult az oltás, vagy nem feltétlenül ezt jelzi, hanem azt, hogy az érdeklődés is mérséklődik, és ilyen módon legalább ezeket a gátakat, ezeket a mesterséges akadályokat próbálja eltörölni a minisztérium, hogy elérhetővé tegye azon hát polgárok számára, akik korosztálytól függetlenül mégiscsak igénylik ezt az oltást. Ugye két alapvető dolgot szögezzünk le. A járványt az átoltottság nélkül, a nyájimmunitás elérése nélkül nem fogjuk tudni megállítani. Tehát egy olyan eszköz, ami nélkülözhetetlen. Ilyen szempontból is visszatérve a Sputnik vakcina használatára, minden egyes vakcina, amely igazoltan alkalmas arra, hogy védettséget szerezzünk vele a koronavírussal szemben, az egy előny. Minden más a geopolitikai küzdelmekről szól. Geopolitikai küzdelem ilyen értelemben a Pfizer és a Moderna vakcina használata is, tehát félreértés ne essék, itt nem Oroszország hibrid háborús fegyvere kizárólag a Sputnik vakcina, vagy a kínaiak részéről a Sinopharm, de látjuk, hogy a világ nagyhatalmai valamilyen módon a saját érdekeiket is próbálják ezen keresztül érvényesíteni. Ez tagadhatatlan. Azt is nyilván látjuk, hogy Szlovákia is, természetesen Magyarország is, ennek az euróatlanti szövetségi rendszernek a része. De ugyanakkor egy felelős kormány, egy felelős politikus ebben a helyzetben természetesen a polgárok egészségére kell, hogy gondoljon. És egyet kell értsek veled, ez egy rendkívül szövevényes ügy, hiszen egyikünk sem tudja, hogy mi van pontosan abban a szerződésben, amelyet a szlovák fél kötött az oroszokkal, a Sputnik vakcina, 2 millió Sputnik vakcina beszerzéséről. Ezt a szerződést most nyilvánosságra fogják hozni, legalábbis ez hangzott el Lengvarski miniszter és Csaputová köztársasági elnökasszony találkozóját követően. Maga az elnökasszony úgy fogalmazott, bár elég homályosan teszem hozzá, hogy nem állja meg a helyét az az érv, amit Matovics mondott el, hogy az oroszok azért mondják le a vakcinaszállításokat, illetve azért kérik vissza Szlovákiától a már leszállított 200 ezer vakcinát, mert Szlovákia ugye nem vizsgálta megfelelően, tehát nem egy licenszel rendelkező laboratórium, Szlovákiában ilyen egyébként nincsen, mondta rá ki rá az igent vagy a nemet. És a szlovák gyógyszerfelügyelet, nevezzük most így a nevén, ez a bizonyos Sukl, ez pedig hát eléggé hát negatív ítéletet mondott a vakcináról. Ők azt mondták, hogy ezeket a vakcinákat csak a neve köti össze, amit a világban használnak. Mert hogy ugye a Sputnik vakcinát 51 néhány országban használják ma már a világon, de, és itt merült fel az a tényleg bizony erősen hitelt romboló állítás, hogy ezek a vakcinák nem egyformák. Tehát innentől kezdve valóban ezeket a vakcinákat, amik Szlovákiában érkeztek, 200 ezer vakcinát, be kell vizsgálni. És így jön képben Magyarország, az a laboratórium, amely olyan licenszer rendelkezik, amit elfogadnak, tehát egy hiteles verdiktet tud kimondani arról, hogy ez a vakcina használható-e. Én bízom benne, és most a politikát egy pillanatot tegyük félre, ahogy Eduard Heger miniszterelnök Prágában, prágai látogatáson, ugye Babissal találkoztak, akinek szerintem kisebb baj és nagyobb volt most azzal, hogy Hegerrel foglalkozott, mert zárójel a koalíció kisebbségbe került
bizony
a cseh parlamentben. No, de visszatérve, elhangzott Heger szájából, hogy május elejétől oltani lehet majd a Sputniktól Szlovákiában.
Bocsánat, de hát március elejétől oltani lehetne a Sputnikkal Szlovákiában, és ez a legfurcsább az egész ügyben, hogy Krajcsi erre megadta az engedélyt, amikor ő még egészségügyi
jó,
miniszter
erre
volt.
Jó, erre Lengvarski azt mondja, hogy Krajcsi nem arra a vakcinára adta meg az engedélyt, mert nem az a típusú vakcina érkezett, és ezzel visszamenőlegesen igazolja azt az állítást, amit Csaputová mondott,
igen, hogy
csak
nem
a
az
nevében
persze
azonos a kezek,
igen,
mire
igen
kiáll az ESZ kormányfő, és egy 2 órás, tényleg Fidel Castro-ra
És
emlékeztető
bocsánat,
hosszúságú
hol volt ez a
sajtótájékoztató?
sajtótájékoztató? Hol tartotta Matovics ezt a
Hát
sajtótájékoztatót?
természetesen a kormányhivatalban,
Nem a
hol máshol.
pénzügyminisztériumban pontosan, hanem a kormányhivatalban, ahol miniszterelnökként.
Jó,
Lehet, hogy megszokás, vagy nem tudom, a sofőr megszokásból rossz helyre vitte őt.
Tegyük hozzá, hogy ebben a kérdésben igazságot tenni rendkívül nehéz, de egy biztos, hogy érzésem szerint ez az ügy olyan szinten politizálódott át, hogy igazságot ebben már nem is lehet szolgáltatni. Én abban bízom, hogy egy megfelelő vizsgálat után, ha erre a Sputnik vakcinára kimondják, hogy oké, és rendben van, akkor én akár azt is vállalom, hogy én magam is beoltatom magam ezzel a vakcinával, és nem azt nézem, hogy hol készített.
Ezek szerint kijelenthető, hogy Szlovákiának szüksége van arra a 200 ezer, meg arra a maradék 1 millió 800 ezer, amit ígértek Sputnik
hát,
vakcinára.
Azt hiszem, hogy ez vitán felül áll, hiszen
én is
nem
gondolom,
kényeztetnek el minket a vakcinaszállítók. Éppen a gondunk az, hogy ez az április hónap, ez most egy visszaesést fog jelenteni a szlovák oltási programban, hiszen a nyugatról érkező vakcinák mennyisége elmarad a vártól. Egy újabb hullámot, egy újabb lendületet remélnek május hónapra, amikor a Pfizer szállítmányai majd nagyobb ütemben érkeznek. Tehát azért csigavér lesz vakcina, nyugati vakcina is az országban. Tehát
azért Mixugri-bugri,
nagyon,
ugye,
nagyon
a klasszikus mondta.
Kell megérni, igen. Hát egy korszakos államférfit idéztünk
így,
most
igen,
mind a
köszönöm.
Tegyük hozzá, hogy azért a Sputnik vakcina Szlovákiában el fog kelni, és szerintem mindannyiunk érdeke az, hogy most a politikai adókapoktól függetlenül ezeket a vakcinákat rendelkezésre bocsássák.
Nagyon érdekes, még egy mondat a vakcinákra, aztán térjünk át az adás második témájára, hogy a Sputnik vakcinát, ha megnézzük, hogy az AstraZeneca vakcinát milyen egészségügyi biológiai bírálatok érték, és most a messiásként vár Johnson & Johnson vakcinát, szintén ugyanezek a bírálatok érték, egészségügyi biológiai megfontolásokból, igen, a vérökképződés, a véravlazási zavarok okozása. Ilyesmi a Sputnikkal kapcsolatban nem merült föl, pedig te is említetted, 51 néhány országban most már használják. Magyarországon például, Szerbiában, és még néhány európai országban, meg hát főleg Dél-Amerikában, illetve
igen,
Ázsiában.
Úgy, mintha hozzád fordulnék, és kérlek segíts is ebben, hiszen nem vagyok szakértője a témának, de emlékeim szerint a Sputnik ugyanazzal a metódussal készült, mint az általad említett Johnson & Johnson, és az AstraZeneca vakcinája.
Igen,
vektorvakcina. Tehát nem ez az mRNA-s alapú legmodernebb vakcina, és nem is a lebutított vírus beadó kínai, mondjuk így a 18. századi modell alapján az első vakcinák is majd úgy így készültek. Szóval ebből nem tudom most, hogy milyen következtetést vonjunk le. Tény az, hogy az átláthatósága, és ezt azért ismerjük el, a legkevesebb a Sputnik vakcinának, hiszen megvan a hagyománya, mondjuk így a Visztulától keletre, hogy azért úgy nem mindent tudunk erről. Ez azért hagy kérdőjeleket, vagy ébresztett kérdőjeleket, de még egyszer mondom, jelenleg, ahogy az AstraZeneca kapcsán ezt még mindig elmondhatjuk, jóval nagyobb a kockázata annak, hogy elkapjuk a vírust, és annak a szövődményeibe halunk bele, ami egyébként éppen lehet a vérrögképződés is, hiszen ne felejtsük el, a koronavírus egyik súlyos szövődménye maga a vérrögképződés, ami elenyésző esetben jelentkezik az oltás nem kívánatos mellékhatásaként is természetesen.
Ezzel kapcsolatban még egy mondat, Lovász László matematikussal, akadémikussal volt lehetőségem interjút készíteni, most fog majd megjelenni a Magyar Hét jövő heti számában. Ő mondott ezzel kapcsolatban egy érdekes dolgot már a mellékhatások és a statisztikák kapcsán, hogy az emberek nagyon nehezen tudnak nagy statisztikákban gondolkodni, tehát nagy számokban. Ugye mondjuk brit példa, ott 27 millió beadott adagra, ahol emlegették, hogy volt 7 haláleset és 31 néhány vérrögképződési szövődmény, ami nyilván sok, és minden egyes haláleset vagy súlyos szövődmény óriási tragédia az érintettek családjának. De ha ezt az arányt megnézzük, és mondjuk kivetítjük arra, hogy autóvezetés közben hány embert ér baleset és hasonlók, akkor vagy nagyjából ugyanott vagyunk, vagy még nagyobb esélye van annak, hogy az ember az élete során autóbalesetet szenved, mint az, hogy a vakcinától kialakulna valami súlyos szövődmény a halálról, nem is beszélve.
Még egy mondatot ehhez. Azért bennem kezd egy rossz érzés kialakulni, megmondom nagyon őszintén. Ugye bár ebben a műsorban is beszéltünk arról, még egy régebbi adás kapcsán, hogy ide, Közép-Kelet-Európába, ha csak az élelmiszer minőséget nézzük, akkor, és ezt most kérem idézőjelbe hallják a kedves nézők, Európa szemete érkezik. Erre sok jel utal. Na most az AstraZeneca vakcinából, ha csak ilyen képzet alakul ki, hiszen látjuk, hogy van olyan nyugat-európai ország, jelesül Dánia, ahol már leállították az oltást, És ugye egyre több nyugat-európai országról hallunk, ahol korcsoporthoz kötik. Tehát ugye ott a fiatal nők vagy középkorú hölgyek körében mutatkozik a legnagyobb probléma adott esetben. Tehát ezekben a korcsoportokban leállítják az oltást. Erre mit hallunk? Például Lettország szívesen veszi azt, ha Dánia azokat az AstraZeneca szállítmányokat, amikkel nekem már nem kell, azt ő átveszi. Na most, ha ezt konvertáljuk abba a képletbe, amit elmondtam az élelmiszerről, akkor ez azért úgy bennem eléggé rossz képzeteket ébreszt. Függetlenül attól, hogy fönntartom, hogy még az oltakozással járó kockázat az lényegesen kisebb, mint az, hogyha megfertőződünk a vírussal, és annak a szövődményeit kell elszenvednünk. Ezzel együtt ez a helyzet lassan megint ketté szakítja az Európai Uniót, és lesz egy kelet, aminek jó ez is, és lesz a nyugat, ami pedig megfontoltabban cselekszik, és a jobb minőségű vakcinát fogja beszerezni.
Most azért azt tegyük idézőjelbe ezt a jobb minőségűt, mert kicsit talán félrevezető és nehéz is döntést hozni ebben a kérdésben. Menjünk tovább, mert nagyon fogy az adásidőnk. A következő témánk az külpolitikai lesz, most már egy jó ideje nem volt. És nagyon érdekes, ugyanis sokat emlegettük most az oroszokat, hibrid háború után ez a kifejezés is elhangzott, hát most nem hibrid háborúról lesz szó, hanem egy konkrét háborúról, vagy legalábbis annak az előkészületeiről, vagy az előzményeiről, vagy az arra utaló jelekről. Ugye itt a szomszédban, már van ez a 2-3 ezer kilométernyire, ukrán-orosz konfliktus alakul Kelet-Ukrajnában, illetve hát nem is alakul, hanem újra kiéleződik és újra fennlángol 7 év után, ugye 14-ben volt ott egy komolyabb fegyveres konfliktus. Most csapatösszevonások vannak a határ, Kelet-Ukrajnában húzódó aktuális határ mindkét oldalán. Itt azért elég komoly nyilatkozatok is voltak, volt egy ilyen retorikai háború, akár az Egyesült Államok részéről, akár az oroszok részéről, bár most az egészen friss hír, hogy Biden már tárgyalni hívja Putyint, ez egy tegnap este befutott információ volt, ahhoz képest, hogy a múltkor még legyilkosozta, és talán ez is hozzájárult ehhez az eszkalációhoz, legalábbis az, hogy az ukránok érezték, hogy az Egyesült Államok mögöttük áll. Hogy alakulhat ez a szituáció? Mi lehet most a kifutása? Most néhány napja azért csend van ebben a kérdésben.
Láthattunk, hallhattunk békülékeny gesztusokat is. Néhány nappal ezelőtt éppen miattunk hírt a ma héten róla, hogy Putyin elnök és Biden telefonon egyeztettek, ami azért ahhoz képest, hogy milyen finoman beszéltek egymásról, és hát az az egyeztetés is elmaradt, ami azért szükséges. Ez egy előrelépés adott esetben, sőt, megbeszélték, hogy találkoznak, tehát lesz egy végre személyes találkozó a két szereplő között, két fontos politikai szereplő között. Hogy ez a kibontakozás útja-e, vagy csak egy enyhülés felé tett lépés, ezt nem tudhatjuk, de egy biztos. Az, hogy Oroszország elérte egyik célját. Ugyanis az orosz diplomáciának kétségtelenül az volt a célja a feszültség keltésével, hogy az amerikaiak leüljenek velük tárgyalni. Ugyanis a Biden adminisztráció azzal, hogy Putyint, hát, no, félt és ne esik, gyilkosnak nevezte, még hogyha nem is ebben a kontextusban gondolta Biden, de minden esetre nem vette tárgyalópartnernek a putyini Oroszországot, ezen túl vagyunk. Azt is lehet mondani, hogy Oroszország ezt behúzta, hiszen ezt a célját elérte. Kérdés, hogy mi még ezen túl Oroszország célja? Célja-e Kelet-Ukrajna megszállása? Célja-e az, hogy a Krímnek szerezzenek egy hátországot? Mert ugyanis, elég a térképre tekinteni, a Krím félsziget ugye a Kercsi szoroson keresztül érintkezik az orosz anyországgal.
Most már van híd.
És az már megépült, 2018-ban, ha jól emlékszem, átadták. No de például az ivóvízellátás az még mindig az ukrán hátországtól függ.
Igen, a Dnyeperből jön a víz.
Igen, tehát ahhoz, hogy ezt biztosítani lehessen, ahhoz nem elég Mariupolnál meghúzni a demarkációs vonalat, ahol most húzódik, hanem egészen Odesszáig, a Fekete-tenger partvidékét, ugye, ami ma Ukrajnához tartozó sáv, ugye Oroszország, ha megszerezné, akkor ez a természetes hátország biztosított lenne. Nyilván nem állunk távol az igazságtól, ha az orosz külpolitikai célok akár ilyen irányba is hát, terjeszkedhetnének. Tegyük hozzá, hogy erre azért valódi esély nincs, hiszen Ukrajna fölött egyre inkább ott van a nyugati, tehát az euróatlanti hatalmaknak a védő ernyője. Ma ugyan Ukrajna még nem NATO tagállam, de elég erős és egyértelmű nyilatkozatok hangzottak el vezető NATO tagállamok részéről, beleértve az Egyesült Államokat, hogy ezt a fajta agressziót Oroszországnak nem fogják megengedni, nem fogják következmények nélkül hagyni. Az egy másik kérdés, hogy a hibrid háború, ugye így nevezik azt a azt a konfliktust, amely hát ilyen meglehetősen 21. századi módon nem valódi háború, de azért
nem
sok fronton zajlik,
nem valódi
vagy más eszközökkel zajlik, de azért emberek halnak bele, mert időnként lőnek is, tegyük hozzá, azért ott vannak fegyverek is.
Vagy novicsokot használnak.
Hát igen. Tehát ez a fajta konfliktus, ez éleződhet a jövőben, hiszen ennyi konfliktus, tehát a konfliktusnak idáig élezése érdeke Oroszországnak. Részben azért, amit elmondtam, hogy őket tárgyaló partnernek tekintsék, tehát hogy érezzék Oroszország hatalmi súlyát. Másfelől meg, hogy Ukrajnával szemben mindig ezt a destabilizációt lehessen elérni. Ugyanis a NATO darásvészekben nyúl Ukrajnával, hogyha felveszi a szövetség keretei közé. De abban a pillanatban, amikor Ukrajna deklaráltan NATO tag lenne, Oroszország számára egy új helyzet keletkezik. Hiszen ugye a NATO minden szövetségese irányába kötelezettséget vállal, igen, arra, hogyha támadás ér, akkor megvédik.
Igen, de gondolod, hogy erre sor kerülhet valaha? Én azt hiszem, hogy idáig biztosan nem.
Mármint a NATO csatlakozása Ukrajnának? Hát ez a kérdés meglehetősen bonyolult, de benne van a veszély. Szerintem Putyinék most reálisan számoltak ezzel a lehetőséggel, hogy a Bidenék gyorsan lezavarják ezt az ukrán csatlakozást. Hozzáteszem, hogy azért ehhez még például Magyarországnak is lenne egy-két szava, hiszen az előkészítő folyamatot is még adott esetben a diplomáciai kapcsolattartást a NATO-val is, ugye a kárpátai magyarságot ért sérelmek miatt a Magyarország igyekszik azért valamilyen módon blokkolni, egy olyan eszközt Ukrajnával szemben találni, amivel esetleg lehetne kényszeríteni az ukrán felett arra, hogy enyhítse a magyar ellenes kormányzati politikáját. Na de tegyük hozzá, hogy valóban ez egy nagyon, nagyon kemény cipővágása az asztalra Oroszország irányába, ha már ugye az oroszok szokták a cipőt az asztalra vágni.
Igen, igen.
Ruscsovra talán néhány.
Egyébként ez nagyon jó pofa, olvastam valahol, hogy ez tulajdonképpen Ruscsovnak egy ilyen előre kidolgozott jelenete volt, hogy volt nála egy cipő.
Persze,
tehát nem a saját lábáról,
igen,
nem a saját lábáról húzta le a surranóját, hanem bekészített magának egyet a széke mellé.
De azért tegyük hozzá, hogy beengedték az oroszokat az Egyesült Államokban az ENSZ-be, és akkor ott meg így viselkedtek. De mindenki tudja azóta is, pedig mennyi is? Hát olyan jó 60 év eltelt. No, lényeg a lényeg, hogy nem valószínű Ukrajna NATO csatlakozása, de ennek a konfliktusnak a mondjuk így ilyen szinten tovább élése sajnos igen, és nem látni egyelőre a megoldást, hiszen ugye az a minszki megállapodás, amit kötöttek az úgynevezett normandiai felek, Normandiában találkozott először a franciák, a németek, az ukránok és az oroszok, tehát ebben a formátumban tárgyaltak, tehát az Európai Unió két vezérhatalma és a két érintett fél. És ott sikerült egy olyan megállapodást kimunkálni, ami inkább az ukrajnai szeparatistáknak, tehát az orosz barát Donetsk-medencei, Donbassi, bár ezt a szót most betiltották Ukrajnába. Ez is mindig jó, amikor nyelvpolitikával próbálnak megoldani dolgokat.
Igen. Tehát, ugye, ez nyugaton is nagy divat,
gyönyörű,
ha belegondolsz.
Gyönyörű, de igen. Szóval papíron kedvező ez a megállapodás a donyeckieknek, viszont Ukrajna ezt nem akarja elfogadni, vagy hát érvényre juttatni, mert hát olyan belső autonómiát kellene adni ennek a kelet-ukrajnai régiónak, amely ebben a nyelvileg és kulturálisan is rendkívül tagolt országban, hát gondolj csak Kárpátalja esetére, hát beláthatatlan következményekkel vezet az ukrán nacionalista logika szemszögéből.
Igen, sokan elfeledkeznek róla, hogy Putyinnak és Zelenszkijnek is vannak választói, akiknek bizonyos igényei és akarata és hozzáállása van, aminek meg kell felelni politikusként.
Igen, nem lopva az időt, mert gondolom már tekingesz nagyon a
dolgára. Igen, lesek már, igen, a végén
Zelenszkij választója legérdekesebb, és ígérem ez az utolsó mondat, ugyanis neki nagyon sok orosz ajkú választója volt. Ő volt az a politikus, aki hosszú-hosszú idő után először Nyugat és Kelet-Ukrajnában is népszerűnek tudott bizonyulni.
Igen, mert eleinte egy ilyen egész orosz barát, hát Zelenszkij maga orosz aranyelvű.
Poroshenkóhoz képest legalábbis.
Igen, egy békülékeny hangot ütött meg aztán.
Mindenki azt várta, hogy lesz egy békülékenyebb korszaka Ukrajnának, ehhez képest Poroshenko nyomdokaiban jár, sőt még egy-két lapáttal rá is tesz adott eset. De a magyar diplomácia is ezt várta Zelenszkijtől, azóta is várunk egy Orbán-Zelenszkij találkozóra, hát ennek az esélye most csökkentek.
Zsolt, köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést, biztos, hogy téma lesz még ez itt a nagyítóban. A nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, jövünk a jövő héten is, nagyító extrával és egy meglepetés vendéggel, a viszontlátásra.